égen mégis kiéred az urat.
Az urat nevem a benség.
A kőből neked épp ezért vizet fakasz.
Az úr nevem a benség.
Erős karja véd meg, ha hívod a nevét, bízz ő benne, hisz nyújtja a kezét. Lépj bele együtt, és járjad az utat, az úr neve nagy benség.
Az úr,
diadalmas
nagy benség, ki az eleget ródol bőncs. Erős és szent az úr neve nagy benség, az úr, diadalmas nagy benség, ki az eleget ródol bőncs. Erős és szent az úr neve nagy benség.
Kezdetben még nem voltak sem csillagok, sem ég. A szava robban, sötétben felragyog a fény.
Az úr neve nagy benség.
Ítélete igaz és szeretete mély. Kegyelmében bízhatsz, te is épp úgy tégy. Fiát adta érted, hogy így te is élj.
Az úr neve nagy benség. Az úr diadalmas nagy benség. Ki a fegeken tónol bőncs. Erős és szent az úr neve nagy benség. Az a kezét. Lépj bele együtt és járjad az utat. Az Úr neve nagy benség. Az Úr diadalmas nagy benség. Ki a fegeket tónol bőncs. Erős és szent az Úr neve nagy benség. Az Úr diadalmas nagy benség. Ki a fegeket tónol bőncs. Erős és szent az Úr neve nagy benség.
Szava robban, sötétben felragyog a fény.
Az Úr neve nagy benség.
Ítélete igaz és szeretete mély. Kegyelmében bízhatsz, te is épp úgy légy. Fiát adta érted, hogy így te is élj.
Az Úr neve nagy benség.
Jó estét kaptál! Lehet, hogyha azt mondom, hogy tápláló szent kenyér, vagy azt mondom, hogy röpke fohász, akkor eszetekbe jut az, hogy Eucharist, vagy Gável András, fogadjátok szeretettel az ő zenés tanúság tételét.
Köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy itt lehetünk. Feleségemmel együtt jöttünk. Idefelé azt mondtuk, hogy feleségem velem jött. Szóval ezt... És Csaba itt felsorolt néhány dalt, amikor írta nekem az e-mailt, hogy jöjjünk el ide, akkor is megemlítette ezt a Röpke Fohász című éneket. Van, aki ismeri egyáltalán? Tegye fel a kezét. Hú, tényleg. Jó. Én már ezt nagyon rég énekeltem, tehát szerintem vagy 15 évvel ezelőtt, de ha úgy gondoljátok, akkor ez ebben melegítünk és elkezdjük. Aztán majd még mondok egy csomó mindent, amit a Szentlélek enged. Idefelé átnéztem. De majd segítsetek, mert lehet, hogy eltévedek. Röpke fohászként száll a dal, égbe szárnyaló madár, fészkét elhagyta már, hozzád talán. Na gyertek! Röpke fohászként száll a dal, égbe szárnyaló madár, fészkét elhagyta már, hozzád talán. Élsz vagy utazol bárhol, de hozzászól a szív. Bánat ér vagy öröm táncra hív. Mint forrás tör fel a sóhaj, mint tenger árad a hála. Hallja ő egy szó elé, az egerék felér is taps. Röpke fohászként száll a dal, égbe szárnyaló. Amikor így azon gondolkoztam, hogy elénekeljem-e, vagy, akkor eszembe jutott az, hogy amikor megírtam ezt az éneket, akkor én még nagyon fiatal voltam. Még sokkal-sokkal fiatalabb. Egészen zöldfülűként kezdhettük el pengetni ezt a gitárt. Sije Jenőt talán ismeritek, ő ennek a műfajnak, ennek a keresztény katolikus könyvzenének nagy öregje. Ő karolt fel bennünket, amikor ezt a dalt írtuk, még akkor is közösen jártuk vele az országot, az országhatáron túl is voltunk, sokat voltunk a Felvidéken, sokat. Például ez az ének, amikor albumra tettük, vagy kazettára, akkor felvidéki barátaink, lányok énekeltek rajta, úgyhogy... Tehát tényleg bőven volt kapcsolatunk, kötődésünk, nagyon hamar benne voltunk ebben a flowban, és nagyon élveztük, és nagyon, nagyon jó volt. És amikor megírtam ezt a dalt, akkor úgy gondoltam, hogy hát nekem olyan jó, mert én Jézussal vagyok, és nekem nem kellenek ilyen nagy imádságok, meg térdeplés a templomban, meg stb., hanem hogy nekem jó, mert bármelyik pillanatban kapcsolatban lehetek az én barátommal, Jézussal, és hát ez a röpke fohász, mint égbe szárnyaló madár, ez így repül hozzá, és akkor mindig így fogalmaztam meg ezt. De nem annyira kedveltem a hosszú imaórákat, meg ezeket. Higgyétek el, nem ezt akarom rátok erőltetni, hogy ezt kedveljétek, de egy ilyen magyarázatom és egy ilyen Isten kapcsolatom volt. De már én ezt is nagyon ajándéknak tartottam, mert amikor 18-19 éves voltam, akkor azt mondtam, hogy az atyának, a papnak, akinél gyóntam, ő gyóntatott már 3-4 éves koromtól kezdve. 3-4, normális. Igen, mert jött hozzánk, és akkor mi is bemehettünk, és akkor elmondtuk a hatalmas bűneinket, és akkor kaptunk penitenciát, és megtanultunk egy csomó szentírási idézetet, és azt legközelebbi alkalommal fel kellett mondani, és jó, nem akartunk olyat kapni, de mégis egyre közelebb volt hozzánk Istennek az igéje, de hiába növekedtem én fel egy ilyen családban, és volt állandóan jelen Isten. Még az a rendszerváltás előtti gyermekkor volt. Az iskolában azért már megbeszélték, hogy templomba járó család vagyunk, hogy én is oda megyek, mindenki azt gondolta, hogy én pap leszek, ezért lekoptak a lányok. És tehát, hogy egy ilyen pozícióban voltam. Aztán elkezdtem vezetni a templomban a gitáros kórust, olyan szépen szóltatok itt, ti nem gitáros kórus, de kórus, hadd mondjam, mert olyan gyönyörű az, amikor így együtt énekel sok ember, főleg, hogy a fiatalok, hatalmas erő van ebben, nagyon tetszett. És én is így egy kórust vezettem, voltunk vagy 30-an, állandóan jártak a templomban, és képzeljétek el, hogy ez már így giminek a vége felé volt, és az volt bennem, hogy jó, hogy egy csomó mindent megtanultam Jézusról, Istenről. Jó, hogy akkor már úgy volt, hogy a tesóm már, akkor már pap volt, a legidősebb bátyám. A következő bátyám, az pedig már komoly kapcsolata volt egy lányjal. Aztán én meg itt vagyok, és van még az öcsém, együtt énekelünk. Ez az életünk, ez a szívünk közepe. De hogy, ahogy... Nem tudom, ki az a Jézus. Pedig megtanultam róla mindent. És azt mondtam, hogy ez így nekem nem kell, mert nem stimmel. És ezzel a hitetlenségemmel, meg ezzel a pusztával a szívemben, ezzel a sivataggal, voltam mindig ott az ének karban, és vezettem az imát a velem egykorúaknak, meg néhányaknak. Idősebbek voltak, még fiatalabbak is. És vezettem az imádságot, és ők meg lelki erőt kaptak ebből. És nekem semmit sem adott. És akkor elmentem ehhez a paphoz, és mondtam neki, hogy Karcsi bácsi, mert így hívták, mert a kommunista időkben ez még úgy ment, annak idején, hogy inkább Karcsi bácsinak szólították a papokat is, hogy ne derüljön ki, hogyha fiatalokkal foglalkoznak, vagy elviszik őket táborba, hogy ne üssék meg a bokájukat, tehát ezért egy ilyen fedőnévszerű volt, bár szerintem túl sokat nem takart, de a lényeg, hogy Karcsi bácsi, mondtam, én nem tudom, hogy ki ez a Jézus, és én így nem akarok ebben részt venni. És azt mondta, hogy jó, tegyél egy próbát. Abban az esetben, hogyha ez a próba nem jön be, dobd ezt az egész dolgot. Így mondta ez a pap. Elég merész volt. Bízott Istenben. Azt mondta, hogy egy részt, amit, amit Jézus mond az evangéliumban, próbálj meg valóra váltani. Amit Jézus kér, vagy mond, próbáld megvalósítani az életedben. És aztán fogod látni, hogy ez az egész dolog igaz-e vagy sem. És én azt a részt választottam, amit előtte már kisgyerekkorom óta sok-sok gyónásban memoriterként kaptam, ez a bizalom a gondviselésben. Hát szinte kívülről is tudtam, hogy ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem többen az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarét, stb. És így ezt a részt, hogy hogyan tudok én Istenben bízni, ezzel így imádkoztam, ima. Nem tudom, hogy ez mi volt, de úgy ahogy megtanultam az imádságot,
megszólítottam Istent, akit nem tudtam, hogy van-e. És azt mondtam, hogy Istenem, hogyha te vagy, akkor mutasd meg magad az életemben, ezen az igén keresztül, hogy én szeretném a gondviselést megtapasztalni. Így a te gondviselésedet az életemben. Amen. És akkor elmentem felvételizni, felvételiztem egyébként ide Szombathelyre. 2 hetet jártam, lehet, hogy másfelet egyébként, a Berzsenyire. És olasz biológia szakra. Vártam a felvételi értesítőt, és meg is érkezett a felvételi értesítő, ami így kezdődött, hogy örömmel értesítjük, hogy a olasz biológia szakon felvételt nyert, a felvételi pontszáma 104 pont. Következő sor, az ön által elért pontszám 104 pont. És akkor így, ilyen érzésem volt, hogy És utólag, amikor elemeztem ezt a szituációt, hogyha 105-106 pont lett volna, igen. Ha kevesebb, hát nem jött be. Isten megmutatta az ő nagy szeretetét, és féltékeny szeretetét, és féltő szeretetét irántam, és azt mondta, hogy figyelj, most megtapasztalhatod, hogy milyen az, amikor én veled vagyok, és nem hagylak el, és a gondodat viselem. És ez így is lett. És elöntött a melegség, elöntött a bizonyosság, hogy Isten létezik, hogy Isten itt van velem. És akkor elkezdtem ebből sportot űzni, és ezekből az élményekből születtek az első dalaim, az első saját énekeim. Előtte Jenőjét énekeltem, meg karizmatikus dalokat a Sárga könyvből, meg talán ismeritek, és egy csomó más szerzőnek az énekeit. Jól énekeltük, tényleg, most ez szerénység nélkül, vagy szerénységgel is, meg anélkül is mondom, hogy hát tényleg így alakult, hogy egyszer a Jenő meghallotta az egyik felvételt, az egyik szolgálatunkról, a kazettás felvételt, és azt mondta, hogy hát ezek pont úgy énekelnek, ahogy én szoktam ezeket az énekeimet énekelni, és azt mondta, hogy gyertek el velem, fiúk. És akkor elmentünk Gellért, és elkezdtük járni az egész Kárpát-medencét. És én lelkes voltam, boldog voltam. És akkor jöttek a dalaim, és hát az első kazetta, az a Te vagy a vándor kazetta volt, nagyon nagy sikert aratott a velünk egykorúak között. Utólag én már rejtegetem, bújtatom ezt a kazettát, tehát hogy talán egyik ének, ami úgy életképes maradt, ez a Jöjj hozzám, légy velem. De ezt is egy időre elástam, aztán most rájöttem, hogy mi ez az ének. Most ezt elénekelem. Ezek még ilyen kezdeti dalok, jó? Tehát pont olyan, mint a Röpke fohász. De hogyha valaki ismeri, akkor kapcsolódjon be, és aztán folytatom innen.
Jöjj hozzám, légy velem, örök békét ad nekem. Jöjj hozzám, légy velem, örök békét ad nekem. Szeretetre vágyom, kell egy hű barát, aki velem van és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj, hát ő megsegít, figyeljed szavát. Tedd kezébe életed, s a békét add tovább. Jöjj hozzám, légy velem, örök békét add nekem.
Jöjj hozzám, légy velem, örök békét ad nekem. És amikor ezt leírtam, akkor ez egy ilyen séma volt. És bár szerettem az Úr Jézust, és nagyon élveztem bele járni, de egy idő után ez a talán úgy kéne mondani, hogy ez az isteni kémia ebben a szerelemben, Isten és én közöttem, ez úgy kezdett úgy elpárologni. És kellett volna már az a hűség, meg az odafordított idő, meg a figyelem. És ez nem volt meg. Röpke fohászok voltak. Köszi Jézus! Segíts Jézus! Jújjújjújjújjújj! Meg ilyenek. És nagyon-nagyon újra, nagyon-nagyon önfejűvé váltam én. És mindaz, ami elindult, mert elindult, egy olyan mozgalomféle alakult ki a zenei tevékenységünk körül. Csarnokokat töltöttünk meg, jöttetek, nem tudom, volt-e valaki a Petőfi csarnokban, bármely koncertünkön, talán már ez, ti már egy másik generáció vagytok, de hogy megtelt a Petőfi csarnok, az egy bő 2000 ember. És voltak olyan koncertjeink, amikor kint álltak az emberek, és arra vártak a szünetben, mert 3 órás koncert volt, szünetben, hogy a szünetben, ha valaki elfáradt az állásban, akkor biztos hazamegy, és akkor ők meg egy ki egybe alapon bejutnak. Nagyon királyok voltunk. Eszméletlenül működött. És az volt az egyetlen mázlink, hogy nem voltunk ennek tudatában, mert belenőttünk kisfiúként. Ott voltunk, és közben mi még alakultunk, miközben emberek előtt álltunk, rengeteg ember előtt. Kimentünk a színpadra, a tesóm szokta mondani, ma, hogyha ezt hallaná, összepisálná magát, hogy kilép a színpadra, és így a lányok így úgy sikítozva, újjongva örülnek nekünk. És mi pedig énekeltünk Jézusról. És valahol ezt az egész dolgot így, hát persze, jól esett, de nem szálltunk el, azért nem, mert elszállhattunk volna nagyon, de azért nem, mert nem voltunk tudatában annak, hogy ez az úgynevezett siker, vagy ilyesmi. És aztán jött egy csomó bűn, mert hogyha valaki nem ápolja a kapcsolatot Istennel, akkor elkezd eltávolodni tőle. És akkor kerestem a páromat, volt egy csomó kapcsolatom lányokkal, nem mondanám, hogy Pepita tisztaságú kapcsolatok voltak, volt benne egy csomó kamaty, meg mindenféle olyan dolog, amit ki kellett volna hagyni. És úgy kezdtem el, emlékszem, hogy ó, Uram, én majd csak a feleségemet fogom megcsókolni. Hát, de nem így volt. És elég hamar ez bedőlt, ez a nagy terv. Pedig, és erre oktatjuk a gyermekeinket, mind a 8-at, próbáljuk erre vezetni, hogy megéri ezt a tisztaságot megharcolni. Megéri emellett a tisztaság mellett kiállni. És megéri elengedni azt a fiút vagy lányt, akivel szimpatizálsz, aki udvarol neked, hogyha neki több kell, és nem tud várni, akkor inkább engedd el. De én nekem nagyon sok kompromisszumom volt, és így álltam ki fiatalok elé, mindenki elé, és így beszéltem Jézusról, így beszéltem a tiszta szerelemről. Szóval eléggé farizeussá vált egy csomó minden. Múltkor szolgáltunk egy családtáborban, ketten tettünk tanúságot, és ott volt egy úriember, kipakolt, vagy 8 lemezt tőlünk, úgy ott volt a falnál, és mondta, hogy én követlek titeket mióta. És mondom, azt a becsár, köszi, és így ilyen laudációba kezdett, alig bírtuk elkezdeni a tanúságtételt, mert ő mondta, hogy mennyire fantasztikusak vagytok, és mennyire csodálatosak vagytok, és én így láttam ezeket a lemezeket, és tudtam, hogy annál a lemeznél, mondjuk a másodiknál, milyen bűnt követtem el, amiért már megbocsátott az Úr. De emlékszem, hogy mi történt. Aztán a következőnél is, amit így az egekig zengett. Ó, Istenem, hol voltam én? Valamikor a tavasszal meghívtak Sashalomra, és volt ott egy ember, aki épp hogy él. Mindenféle baja volt már, így rák, úgy rák, így amputálás, úgy nem tudom micsoda. Tehát tényleg egy élő roncs. És akkor meghívott, hogy beszéljek Jézusról, meg a hivatásomról, meg a családról. És akkor így beszéltem. Majd pedig elmondta az egésznek a végén, hogy az a kazetta, a Te vagy a vándor, amit én elrejtek mindenki elől már, hogy ez a kazetta, ez neki a kórházban hitet adott. Mert ő már eldobta volna szinte a saját életét. És ott volt ez a kazetta, és folyamatosan ment a nap 24 órájában, Walkman-nel, így volt a fülén, és hallgatta, és ő megerősödött Istenben. Az a kis gyenge szar kazetta, az mégis eszköz tudott lenni Isten kezében. A szart majd a vágjat kiléci a Mária Rádiónál. És hogy ez mégis eszköz. És egy csomószor aztán ezt éreztem, hogy voltak ilyen hullámvölgyek, és Isten mindig úgy utánam nyúlt, és azt mondta, hogy gyere. És akkor testvérek együttesnek is volt hullámvölgye, az akkor utána vége lett. Utána saját erőből indult a Gável testvérek zenekar, profi zenészekkel. A testvérek együttes az inkább egy ilyen közösségi csoportból induló zene volt, jól működött. De aztán utána észrevettük ennek az összes kompromisszumát és gyengeségét. Talán a saját gyengeségemet vettem észre a legkésőbb ebben az egész dologban. De aztán ennek így vége lett. Utána jött a Gável testvérek, hogy azért mégis úgy lehessen emlékezni arra, hogy honnan jöttünk, jó? És egy saját erőből, rengeteg pénzbedobással, összes spórolt egyetemi pénzeimet, meg mindent beleáldoztam. A tesóim autót vettek, én pedig zenekarra áldoztam a pénzt. Albumokat hoztunk ki egyből, és aztán képzeljétek el, ezek után megtöltöttük a sportarénát, és akkor jöttek oda sokan. Nem csak mi voltunk ott, ez igaz, de hogy nagyon sokan jöttek el, nagyon-nagyon jól működött, és önerőből följebb tudtuk fújni azt a lufit, ilyen nagy-nagy-nagy hő, légbalonná. És aztán olyan zenészekkel játszottunk, akik bűbáj aranyos, nagyszívű zenészek voltak, de nem ismerték Jézust, és nem is akarták beengedni az életükbe. És idővel azt mondták, hogy hoppá, észrevettük, hogy nem csak azért tapsol a közönség, mert jól zenéltünk, és mert fantasztikus volt a muzsika, hanem azért tapsolnak, mert mi hiszünk Jézusban, de mi nem hiszünk, mondták ők, és ezért abba hagyták. Akkor jöttek újabb zenészek, próbálkoztunk, hogy fönntartsuk azt, amit fölfújtunk saját erőből, ami izmos munkánk eredményeképpen. Az egyházban, jaj, katolikus egyház nagyon örült nekünk, hogy működünk. Nem kell beletenni egy fityinget se, és mégis működik, és mennyi fiatalt megszólít. Ez olyan, mint a kaptár egyébként. És, na ezt is vágt ki. És képzeljétek el, hogy ez a lufi, ez kidurrant, ez a hőlégbalon. Mert azt mondta valaki, egy szerzetes nővér, barát, azt mondta, hogy figyeljetek fiúk, Jézus azt kéri, hogy az, amit csináltuk, az róla szóljon. Ha róla szól. Ne? Hát de. Jó. De a nevetek is róla szóljon. A nevünk. És néztünk. Hát a nagy Gável testvérek név. Hát úgy róla szól, úgy áttételesen. Hogy az hogy lehetne? Hát és elkezdtünk engedelmességből nevet keresni. És találtunk több fajtát, végül kiválasztottuk az Eucharist nevet, ami az oltári szentségre utal. És akkor így ültünk, emlékszem, a szobában a tesómmal, és így néztük, Eucharist. Jól hangzik. De ezek nem mi vagyunk. Tényleg. Ja, tényleg. És akkor jöttünk rá, hogy Jézus pont ezt kéri tőlünk. Hogy ne mi legyünk, még a nevünkben sem, hanem teljes mértékben őt hordozzuk. De nem csak azért, mert magunkat le kell pusztítani, hanem teljesen egyé kell válni Jézussal. Teljesen azt kéri Jézus, hogy egyek legyünk vele. És jött ez az Eucharist név. Az Eucharist név ugye az oltári szentségre utal, az oltári szentség neve. Katolikus körökben innentől kezdve beképzeltebbnek tartottak, mint voltunk korábban. Tehát sikerült elérnünk, hogy na, ezek az oltári szentségről nevezik el magukat. Hát nagy pofájúak. Aztán utána a nem katolikusok, mert hogy volt ez az a nap, meg ilyesmi, ugye felekezet közi alkalmak, hűha, ezek véres katolikusok, mert az oltári szentségről nevezik el magukat, és mindenki kezdett így eltávolodni. És mi így maradtunk, így nagyjából ketten a tesómmal, mert azt mondtuk, hogy jó, akkor innen indul a tiszta lap. És 2-3 éven keresztül ketten jártunk mindenhova. Mindenhova. És az Úr úgy alakította a meghívásainkat, hogy pont elegen voltunk ketten. És megláttuk azt, hogy ha az Úr így hív, akkor így ez pontosan elegendő lesz. És mentünk. Akkor is, és dolgozódtunk az Úr által, mert a nevünk az csak az egyik dolog volt, de az Úr szerette volna az egész életünket elkérni. És emlékeztek, úgy kezdtem, hogy már odaadtam az életemet, és hogy fú, felvételi, Isten megmutatta magát nekem. De aztán jöttek ilyen hullámvölgyek, ilyen hűtlenségek az én részemről. De Jézus addig nem nyugszik, amíg vissza nem térek hozzá. Amíg nem mondok újra igent az elmémmel, az eszemmel, a szívemmel, az érzéseimmel, mindennel. Mert ha én egyszer odaadtam magamat neki, akkor ő azt komolyan veszi. És talán ez a ma estének a legfontosabb üzenete, amit el akarok mondani. Ha egyszer odaadtad magad Jézusnak, akkor ő azt komolyan veszi. Lehettél 11-2-3 éves, lehettél 20, nem tudom, lehet ez most. De ha egyszer odaadod magad neki, és odaadtad, akkor ő azt egy foglalatba teszi. A Szentléleknek a foglalatába. És innentől kezdve senki nem veheti el. Te Jézusé vagy. Bűnt követtél el? Igen, én is. Nem volt ott igazán a szíved, és úgy minden? Igen, nekem sem. És tudjátok, mit mondok? A saját dalaim bizonyítják azt, hogy az Úr mégis szüntelenül használt, és velem volt. Mert amikor visszanézem azokat a dalokat, meg ahogy az az ember mutogatta a CD-imet, és azt mondta, hogy jaj, ez is mennyire jó, az is mennyire jó, tényleg jó. És visszahallgatom a szövegeimet. Én főleg szöveget írok. Testvérem Gellért írja a zenét. És akkor visszahallgattam a szövegeimet, és azt mondtam, hogy én ezt abban az állapotomban biztos, hogy nem írhattam meg. De ezt én írtam. Bedugult a fülem. Nagyjából mielőtt hozzátok jöttünk pár nappal ezelőtt, a fülorgégész rendbe rakott, és most már teljesen jól hallok. Bedugult a fülem, mert sunyin a fűzsír elbújt a dobhártya alatti kis gödörben. Hiába tisztította, már valaki nem jött ki, és így ilyen félsüket módon jártam-keltem, és a nagy színpadokon van az, hogy fülest kapnak a zenészek, mert még jobban, még precízebben hallhatják vissza magukat, és akkor úgy minden rendben van. Miért mondom ezt? Mindjárt elmondom. Én így mentem el koncertezni Nagy Boldogasszonykor Csíksomjóra. És mondtam, hogy hát én nem tudom, hogy mi lesz itt, srácok. Mondtam a technikusnak, hogy ebből itt baj lesz, mert hogy alig hallok, de az egyikre hallok, csak a másikra nem. Na, föltettük a fülest, és mint egy hallássérült embernek a hallókészülék úgy rendbe rakott. És jaj, de jól hallok. Tehát fenn volt a füles, és mindent hallottam, nagyon, nagyon élveztem. Mert az közel volt, és képzeljétek el, a koncert alatt minden gyönyörűen hallottam, élveztem, énekeltem, a közönség énekelt, tehát egy teljesen optimális dolog volt. Vége volt a koncertnek, lejöttem a színpadról, levettem a fülest, és azt gondoltam, hogy mindent hallok, és olyan szörnyű volt megtapasztalnom, hogy továbbra is süket vagyok. És hogy nem hallok jól, mert hogy még itt valami gond van. Nem tudtam, hogy mi az a gond, akkor még, de hogy itt valami gond van. Na, pont ezt a példát akarom nektek elmondani, hogy van, hogy így vagyunk. Süketek vagyunk, de mégis van az életünknek egy olyan része, ahol tisztán hallunk. Én is süket voltam, és volt az életemnek egy olyan része, egy olyan területe, ami már csak az Úré. Hogy én vele vagyok, hogy ő megérintette az én szívemet, és én igent mondtam rá, hogy ő lett az én Uram, az én Mesterem. Követtem el bűnt? Igen. Utána is? Igen. Ő elhagyott ezért? Nem. Hanem azt várta, míg visszajössz. Vissza ehhez. Vissza hozzám. És képzeljétek el, hogy ő ezt így alakította ki, hogy én, mint dalszerző, az összes bűnöm ellenére, azokkal együtt tiszta szövegeket tudjak írni, ami másoknak tetszik. És a másoknak a szívét megnyitja Isten felé. Egyébként az életben úgy általában süket voltam, mondhatom így. De amikor szolgáltam, amikor meg dalt írtam, akkor úgy körbevett Istennek a kegyelme, csak ezt tudom mondani, más ok nincs erre, hogy olyan szövegeket írhattam meg, ami embereket indított el Isten felé. Így írtam meg egyébként, ezt konkrétan tudom, ezt a szöveget, és mindjárt együtt elénekeljük, a Tápláló Szent Kenyér kezdetű énekünket. Egy dal hiányzott még egy mise ciklusból, gondoltam, hogy egy áldozási ének akkor az még kell. Bementem a szobába, leültem az asztalhoz, és megírtam ezt az éneket. Kilóra. Nem szívből, nem hitbeli lángolásból, hanem kb. Ennek kell benne lenni. És visszatanított ez a dal is, mert elvittük a szentmisére, elkezdtük énekelni, jöttek az emberek áldozásnál, ott hallották először, és potyogtak a könnyeik. Nem egy embernek, soknak megérintette őket. És akkor ijedtem meg, hogy hát ezt nem forró és lángoló Jézus és Isten iránti szeretetből és szívvel írtam, hanem megírtam tudásból, meg kényszerből is talán. És utána visszatanított ez az ének. És olyan jó volt énekelni ugyanezt a dalt, amikor volt a NEC, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, annak a családi napja. És ott volt vagy 10 000 ember a Margit szigeten, és ezt is énekeltük, ezt az éneket. És úgy megérintett, hogy nem tudom, mikor írtuk ezt, mondjuk 99-ben, és 2021-ben mindenki együtt zengi 10 000 ember ezt az éneket. És bárhova megyek ebben az országban, mindenhol ismerik ezt a dalt, és együtt éneklik. És nem is tudják, hogy én írtam, ez a legjobb benne. És ez a dal, ez így visszatanított, és tulajdonképpen egy ilyen névjegyé is vált, egy kísérővé, hogy itt vagyok veled, hogy soha nem hagylak el, hogy teljesen egyé akarok lenni veled, és átformálom az életedet, és békességet, az én békémet adom te neked. És amikor ezt az éneket például 2022-ben volt talán a Puskás stadion, ez az a nap, 22? Ott a karkötőd, nincs rajta. Vagy 21, vagy 22. A lényeg az, hogy fú, de nagy rendezvény. Puskás stadion, jó, ki volt ott? Na, akkor talán emlékeztek arra, hogy énekeltük a Tápláló Szent Kenyér című dalunkat, igaz? Megtiltották a rendezők, hogy énekeljük, mondván, hogy hát, mit szól majd a többi felekezet. Na, én nem hiszek egy ilyen ökumenizmusban. És a pünkösdi barátaink, pünkösdista barátaink mondták, hogy mi ezen a dalon nőttünk föl, ne szórakozzunk, hogy már ne énekeljük el. Úgyhogy az összes tiltás ellenére bevaló engedetlenség volt, de elénekeltük ezt az éneket. Tényleg mindenki együtt zengte. Azóta se hívnak ez az a napra, De nem baj. Nem, igazából nem ez a cél, hogy ilyen vagy olyan rendezvényekre hívjanak feltétlenül. Azt láttuk és éreztük, hogy nekünk, katolikus zenekarnak tanúságot kell tudnunk tenni az oltári szentségben jelenlévő Jézusról, az eukariszt zenekarnak, értitek? Tehát ez így. Na. És a Híd Gyűlis barát, zenésztárs ott a backstage-ben, az asztalnál odajön, megveregeti a vállunkat, és azt mondja, hogy figyeljetek, fiúk, nagyszerű volt, de ti nem vagytok katolikusok. Néztünk rá, azt miért mondja? Nem vagytok katolikusok, folytatta, mert ti keresitek az igazságot. Úgy, hogy mi pár perccel korábban még arról énekeltünk, hogy az oltári szentségben jelen van az Úr Jézus Krisztus. Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám előtt. Na, énekeljük ezt a dalt, jó? Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem, gyertek, tápláló. Szívemet a végtelen, békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végterhe, békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végterhe, békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Szerettél engem, hangot hívott, jöttem, a merre lépsz, én lépek. Te lettél a minden, másom nekem nincsen, a szíved körbe száll. Hűséges az Úr, ő szeret örökké, nincsennél nagyobb erő.
szeret örökké. Hát gyertek, ágyuk őt. Úgy szerettél engem, hangot hívott, jöttem, merre lépsz, én lépek. Te lettél a minden, másom nekem nincsen. Szíved körbe zárt. Hűséges az Úr, ő szeret örökké. Nincsennél nagyobb erő. Hűséges az Úr, ő szeret örökké. Hát
együtt, hogy Jézus.
Jézus, 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 ó Jézus, 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 ó Jézus, gyertek!
Nagyon szépen énekeltek. Az Úr hűséges, és nem hagy el. Ott hagyja a 99-et, te érted. És nem tudom, hogy te most hol vagy. Nem tudom, hogy hol tartasz. De abban szeretnélek biztosítani. Hagyd el a bűnt. Meg a csiki-csukit. Nem éri meg. És add oda a szívedet teljesen Jézusnak. Szentmiséről jöttünk, amikor hozzátok érkeztünk, és ment, nem tudom melyik orgonás ének, de az volt benne, hogy azért jöttél, hogy egyesüljünk, hogy teljesen egyé legyünk. Még a férj és a feleség sem tud ekkora egységben lenni, mint te és Jézus az oltári szentségben. És Jézus erre vágyik, Isten erre vágyik, hogy te teljesen odaadd szívből és teljesen önmagadat. És akkor már nem lehet megkülönböztetni, ki Jézus és ki a Béla. Mert a személyi igazolványodba is bele kellene írni, hogy Kovács Jézus, vagy mondjuk neki jobban menne az Ács Jézus, de most rólad van szó. Mert már teljesen egyek vagyunk. Szétválaszthatatlanul. És nekünk katolikusoknak ez egy különleges ajándékunk, amit más felekezetek elvesztenek. Elvesztettek, de mi megőriztük, hogy az oltári szentségben, az eukarisztiában ez a teljes, tökéletes, harmonikus egység, ami érinti minden részedet, a testedet, a lelkedet, a szíved legmélyét, azt a részt, amit már teljesen odaadtál az Úrnak, mindent érint, és átjár, és egyé lesz. Jézus vagy. Jézussal vagy, vagyis teljesen egy vele. És amerre megy Jézus, arra akarsz menni te is. Amit ő gondol, azt akarod gondolni te is. Ami neki fájdalom, azt akarod te is érezni. Mert Jézus érzi a fájdalmat, érzi az elutasítást, érzi a sok-sok szívnek a zárt kapuját. Lehet, hogy a tiédet. De mégis, hogyha igen tudsz mondani Jézusra, és befogadod őt, és engeded, hogy a sejtjeidig eljusson, és ez nem csak a testedről szól, hanem a lelkedről, a mindenedről, az egész valódról. Ha ezt engeded Jézusnak, akkor innentől fogva azt fogod tenni, amit ő. És mit tesz Jézus? Hát semmit, mert annak idején ezt már így ledolgozta, és most már csak ül a mennyben, és várja, hogy legyen valami a végén. Nem. Nem, Jézus egy dolgot akar tenni. Annak akaratát teljesíteni, aki küldte őt. Ezt akarja tenni Jézus. Dicsőíteni az atyát. Dicsőíteni az atyát. Ezt jelenti dicsőíteni, hogy én önmagamat teljesen átadom Jézusnak. Átadom Jézusnak, és Jézus eközben az ő jelenlétében tanulhatom, és tanít engem arra, hogy hogyan mondjak igent az Atya szeretet tervére. Hányszor nem mondunk igent az Atya szeretet tervére? Rengetegszer. Rengetegszer. Ezért, amikor a misében az van, hogy gyónom a mindenható Istennek, gondolattal, szóval, cselekedettel, és mulasztással. Ó, elfelejtettem megint Isten szeretett tervére igent mondani. Ó, megint a saját akaratomat követtem. Ez egy nagyon nagy bűn, de egy nagyon nagy lehetőség, hogy ilyet ne tegyél többet. És izomszagú, hogyha te a saját erődből akarod ezt megtenni. De Jézus tanít téged. Hol? Ide jön ez a fehér inges, szakállas kopasz. És azt mondja, hogy Jézus tanít engem. Hol? Hát az ő szaván keresztül. Nyisd ki azt a Bibliát. Velem is így kezdte. Velem is így kezdte. Adj neki időt, de ne röpke fohászt. Mert azt tudod milyen? Találkozni a barátnőddel egy percre. Se. Szia! Hello! Majd egy hét múlva talizunk. Hanem legyen olyan, hogy hello! Mi van veled? És veled? Hát, képzeld, ez történt. Te hogy érzed? Hát, és te szerinted? Hát, igen, igen. Ez egy szerelem. Engedd meg Jézusnak, hogy szóljon hozzád. Szálljál rá időt, ne csak röpkefohászt, hanem sokat. Pazarold az időt. Annyi mindenre fordítunk időt, nem? De. Menj el hétköznap szentmisére. Na persze. Igen, menj el hétköznap szentmisére. Már nem mindenhol van hétköznap szentmise, de ahol még van, legalább akkor egy napot kapjál el a hétköznapokból. Ezt neked adom, Jézus. Vaj, de nagy fej vagy, érted? Egy napot, egy órácskát szentmisére odaadtál Jézusnak. Nem irigy le a barátnődet, hogyha vele is így bánsz. Csak szólok. Add oda neki, de jó. És minden nap lehetőséged van arra, hogy kinyisd akár a napi evangéliumot. És kinyitod, és olvasod, ami benne van. És mielőtt ezt elkezdenéd, azt mondod, hogy na gyere, Szentlélek, vigyél Jézus jelenlétébe. És olvasod, és teljes zagyvaság az egész. Én ezt nem értem. Szentlélek, segíts. És innentől kezdve a Szentlélek segít, mert olvasod még egyszer, és azokat a mondatokat esetleg ki is írhatod. Ez úgy tetszik. Vagy ez megérintett. Vagy de ez úgy hiányzott ez a mondat, mint egy falat kenyér. És leírod. És az Úr folytatja neked. Hidd el. És írod az ő szavait. És jelen lesz az életedben. És megtapasztalod, hogy ő vezet, hogy ő szeret. De ez csak úgy lehet, hogyha szánsz rá időt. Úgy nem lehet Jézus barátságában lenni, hogyha... Hát sokan így vagyunk. Tudod, hogy ha Isten van, szóljon hozzám. Tudod, mint én a füldugulással. Tehát, hogy ez így nem megy. Nem megy. Szánj rá időt. Nem tudok imádkozni. Nem megy. Leülök, full uncsi, negyed óra kínszenvedés. Hát, jó. Akkor menjél még egyszer. És még egyszer. Jakab levél. Közeledjetek az Úrhoz, és... És ő is közeledni fog hozzátok. Közeledjetek az Úrhoz, és ő is közeledni fog hozzátok. De hogyha ti nem teszitek meg ezt a lépést, ő nem fogja rátok erőltetni önmagát. Mint ahogy az Emmauszi tanítványoknál is. Ez az egyik kedvenc mondatom az evangéliumból. Bandukolnak, beszélgetnek, magyarázza az írásokat, lángra gyúl a szívük, jaj, de jó, nem ismerik föl, hogy ki az a vándor, hogy az Jézus. És amikor odaérnek a fogadóhoz, akkor úgy tesz, mintha tovább akarna menni. Szíve szerint maradna. Az a vágya, hogy meghívjatok már. Mondd már ki. Maradj velünk. Mert tudom én, esteledik, és lemenőben már a nap is hullik az akácfa levele, vagy mit. Valami gyenge érvel. Teljesen mindegy, hogy hívod meg az urat. Nem baj, ha bénázol. Ezek a tanítványok bénáztak. Miért azért maradjon velük, mert lemegy a nap? Ha mehettek volna még tovább, akár fákjával, vagy mit tudom én. De nem maradj velünk, mert... Na. Mert rágó gumi ragadt a sarum aljára. Ja, jövök. És bemennek, és ugyanaz történik, mint néhány nappal korábban. Jézus megtöri a kenyeret, és akkor így pök, kinyílik a szemük. És Jézus eltűnik a szemük elől. Na, amennyire kedvenc mondatom az, hogy úgy tesz, mintha tovább akarna menni, mert egyébként nagyon vágyik arra, hogy meghívjuk, annyira görény mondatnak tartottam éveken át ezt, hogy felismerik, de ő eltűnt a szemük elől. Basszus! Pont most! Mikor már olyan jó volt minden? Ha miért most? Eddig küzdöttek. Elment vendégség, kenyértörés, és hát ott kellett volna újoggani, hogy jaj, de jó, Jézus él, jaj, de jó. Aztán rá kellett jönnöm, hogy addig ezzel a fizikai szemükkel láttak. Ezzel. Így. Ezzel néztek. És felismerik? A felismerés pillanata az a hit. Meglátják hittel Jézust. Tudják, hogy már ő az. És egy sokkal mélyebb idézőjelben látással látják őt tovább. Felismerik, de ő eltűnik a fizikai szemük elől. Ők nem szomorúak lettek ezután. Tehát akkor lenne ez görénység, rájöttem, hogyha ők szomorkodnának, hogy nem igaz. Most visszamegyünk, elmondjuk, hogy volt-e nincs. Nem, ők még abban az órában felnyergelnek, fölállnak az asztaltól, fölveszik a tarisznyájukat, a pásztorbotot, a sétabotot, és indulnak vissza Jeruzsálembe. Oda, ahonnan menekültek félelemből. Miért? Hogy elmondják, hogy Jézus él, és örvendeznek, és megérkeznek, és ott mindenki örvendezik, mert Jézus már ott is megcsinálta ezt a kört. Fantasztikus. Mindenki örül és boldog. És mindenki ezzel a mélyebb látással lát. Azzal a látással, ezzel te is tudsz látni. Ez a hitednek a látása. De ez a hit, ez nem alakul ki anélkül, hogy előtte ne sétálnál Jézussal 2 órán keresztül, vagy 1 órán keresztül, és ne hallgatnád azt, hogy ő hogyan magyarázza az írásokat. Nyisd ki azt a Bibliát, Isten szavát. Engedd meg, hogy az ige hasson a te szívedre, és engedd meg Jézusnak, hogy ő folytassa, és elmondja, hogy én ma ezáltal azt akarom neked üzenni. Ha de én nekem lehet ilyet csinálni, én nem vagyok pap, vagy ilyesmi, most prédikáljak magamnak, vagy mi, így magyarázzam. Így. Nem, ez a sátánnak a hangja. A sátán el akarja veled hitetni, hogy Jézus nem tud a szívedhez szólni. Hogy Jézus csak egy múltbeli esemény, egy múltbeli személy, aki volt. De hogy most már tök csöndes, nem csöndes, szól hozzád. Akarod ezt? Ki az, aki akarja? Lendüljön föl, akarja. De jó. Szuper. Mindenki föltette a kezét. Ez halleluja. Akkor innentől kezdve ez a tábor megváltozik még jobban. Így se volt kutyafüle, hallottam, de hogy az biztos, hogy megváltozik, mert engeditek, hogy Jézus legyen benne jelen. És engeditek, hogy Jézus szóljon hozzátok. Élő lesz. És lehet, hogy itt most a jelenlévők, ti közületek, van, aki fúj, de nagyon vallásosos hívő. És jár mindig templomba, és ez a Stréber fajta, tudod. Akire te, aki nem vagy annyira vallásosos hívő, azt mondod, hogy ezek a prűdök, tudod, ezek a izék, a bigottok. Mi lenne, hogyha te bigott, meg te bigottozó, azt mondanád, direkt nem nézek senkire, így, azt mondanád, hogy az én stréberségem lehet, hogy egy ilyen vallási maradék, ami egy ilyen gyakorlat, de nincs benne jelen Jézus. De a gyakorlat tök jól megtart. Mi lenne, hogyha Jézussal lennék, és teljesen ő lenne az életemben? Mi lenne a fantasztikus? És te, bigottozó, meg azt mondhatnád, hogy hát eddig én még meg se próbáltam ezt a dolgot, de most kipróbálom, hogy van-e ebben igazság. Föltettétek a kezeteket, ti bigottok és bigottozók. És most lehet, hogy van köztes verzió is. Fél bigott, vagy nem tudom. Most itt van az idő arra, hogy belépjetek ebbe a csodálatos életbe. Abba az életbe, ahol a Szent Lelket hívod, ezt ne felejtsd el. Mert nem az önerődön múlik, meg az okosságodon. Hívod a Szent Lelket, leülsz Jézussal, olvasod az ő szavát, Isten igéjét, engeded, hogy folytassa a te életedre vonatkoztatva. Akár le is írhatod, akár írhatsz egy ilyen kis naplót. A lányoknak ez tetszik. Képzeljétek, fiúk, én is írok egy ilyen naplót. Utáltam naplót írni világéletemben. Olvasó napló az egyik, a másik a lányok naplója, hogy írj egy kicsit bele, vagy rajzolj. Nem, én utáltam ezt az ilyen emlékkönyvet, meg mindenféle ilyesmit. Feleségem mondja, hogy írjad az óráidnak a számát, amikor dolgozol, mert akkor látod, hogy akkor a család és a munka aránya, és nem tudom mi. Ez is írdatlan nehéz. De ezt viszont örömmel teszem, amikor szól hozzám az Úr. Leírom az ő igéjét, ami tényleg megérintett. Lehet, hogy az csak egy szó, vagy egy oldal. És akkor folytatom. És az Úr folytatja, nem te. És azt mondja, hogy azt szeretném, hogy tanulj tőlem. Tanuld meg azt, hogy hogyan tudjuk együtt dicsőíteni az Atyát. Mert az Atya dicsőítése pontosan ezt jelenti, hogy én Jézussal, mert ő a tökéletes dicsőítő, hogy Jézussal egyesülök, és ahogy ő azt tudta mondani a Getsemáni kertben, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Vedd el ezt a kelyet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ezt mondta az Atyának. Igent mondott az Atya akaratára, és keresztre feszítették. Végig is vitte, teljesen. Belelógott a gombom a húrba. És És aztán egészen odaadta önmagát. Téged ugyanerre hív. Lesz ezen az úton kereszt. Mert majd hülyének néznek téged. És azt mondják, hogy ez nem stimmel. Mert majd azt fogják megkérdezni, hogy lehet, hogy a barátnőd megkérdezi majd. Fiúk, nektek mondom. Te miért nem csókolsz meg? Hát eddig megcsókoltál. Nincs abban semmi. Hát akkor egyébként akkor minek csókolod? De mindegy. De hogy... Miért? Azért, mert szeretném ezt teljesen majd, ha kell, hogy te neked, akkor neked adni. De most ezt csak így kifejezzük. Most nem akarok ilyen szexuális irányba elmenni, de hogy a lényeg, hogy igaz legyen. És akkor majd tényleg? Te így gondolod? Igen, igen. Szeretem az Úr Jézust, képzeld el. Jó, én is. És akkor már ketten szeretettek az Úr Jézust, lehet, hogy együtt imádkoztok, de az is lehet, hogy azt mondja majd a barátnőt, hogy hát te teljesen meghibbantál. Ott járt nálad a kaptáron a Gável András, és teljesen össze-vissza beszéltette le a fejedet. Hát te menj valaki mással. És akkor kész. Ez a kereszt. Nem az a kereszt, amikor Mari néni húzza a botot, meg a lábát, hanem az a kereszt, amikor így nem fogadják el az Úr igazságát. Viszont legyetek már bátrak. Alig vannak ma már emberek, fiatalok, akik ezt fölvállalják. És meghazudtalom gyorsan ezt a mondatot, mert annyi helyen járok, és olyan sok fiatal dönt Jézus mellett. Voltam a lelkes napokon, oda is bekukkantottam, voltunk a dicsőítő szigeten, ott is nagyon sokan megváltoztatták az életüket, engedték, hogy az Úr megváltoztassa az életüket. Voltunk a feltöltőn, voltunk a Csiten, a Csíksomlyói ifjúsági találkozón. Az Úr dolgozik, működik, és a fiatalok egyre jobban és egyre többen mondanak erre a meghívásra igent. Kezdjétek el ti is, mondjuk a kaptár keretein belül, Felvidéken. Jó? Most egy olyan dal következik, ami a Szent Háromságról szól. Nem tudom, hogy hallottátok-e már, ha nem, akkor hallgassátok a Mári Rádiót. Egyébként a Petőfi Rádió is játszott. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet. Hozd meg velünk az életed. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szereteted mindig vezet. Hozd meg velünk az életed. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyed életünk, hadd éljünk veled, te vagy minden mindenben. Nem választ tőled semmi el. Nem felejtettem el gitározni, csak itt ki kell állni. Szeretetet átölel, élethalál nem akadály, te vagy a győztes Úrs király. Nem választ tőled semmi el, szeretetet átölel, halál nem akadály, te vagy a győztes Úrs király. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyed életünk, hadd éljünk
veled, te vagy minden, mindenben. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, vegyed életünk, hadd éljünk veled, te vagy minden, mindenben. Te vagy minden, mindenben. Te vagy minden, mindenben.
Kérdezzünk? Kérdezős legyen?
Jó, egy dal tartok még a végére, jó? És akkor, ha van kérdésetek, akkor kérdezzetek. Lehet, legyen kérdésetek, jó? Különben én beszélek. Hány évesek a gyerekek?
Szívem?
Tizenhattól lefelé mindjárt három a legkisebb. Vannak ikrek is. Azért ilyen sűrű megtűnik. Na...
Ti összebeszéltetek a feleségemmel.
Hogyan tudom összehangolni a zenei szolgálatot a nagy családdal? Na hát, ugye ez, hát, na például dalt írni. Azt gondoltam, hogy akkor kell, amikor jön az ihlet. Sok mindent akkor kell, amikor jön az ihlet, ezt tudjátok. De dalt írni is akkor kell, amikor jön az ihlet. Ezt gondoltam. De aztán az Úr Jézus rámutatott arra, hogy dalt írni nem akkor kell, amikor jön az ihlet, mert nem tudom megtenni, mert valahogy ugye az elsőrendű hivatásom az az, hogy Jézus barátja vagyok. A második, hogy a feleségem legjobb barátja vagyok. Összekötöttük az életünket, szövetségben vagyunk. Ráadásul apa vagyok, nem kicsit, és aztán jön ez a dalolós dolog Jézusról. De az nem lehet, hogy amikor pelenkázni kellene, vagy otthon kivenni a részedet, vagy kikérdezni a házit, vagy leülni a gyerekkel zenét tanulni, vagy ilyesmi, hogy akkor, bocsi, jött az ihlet, ne zavarjatok, becsukom az ajtót, és elkezdem írni, mert jön. Na, az Úr Jézus rámutatott arra, hogy nem akkor kell leírnod, vagy nem, ne azzal törődj, hogy mikor tör rád ez az ihlet, úgynevezett ihlet, hanem hidd el, hogy a Szentlélek csókol téged homlokon, és amikor erre van időd, hogy dalt írj, akkor ő, amit el akar rajtad keresztül mondani, akkor meg fogja adni. Na, ez egy művész embernek, ez egy nagyon nehezen átélhető dolog, és mégis hinnem kell, hogy az Úr Jézus ebben az értékrendben és hierarchiában rendezte be az életemet. Tehát nem lehet az, hogy megelőzze a családot, mondjuk a dalírás. Ez csak a dal, tehát ez a komponálás része. Hát a másik rész, hát volt olyan időszak az életünkben, amikor éppen ez volt a legnehezebb dolog, amit meg kellett oldanunk. Én azt gondoltam, hogy nekem el kell tartanom a családot, ugye én teljes időben ezt a szolgálatot végzem most már. Korábban még mást is végeztem emellett, a család fenntartás érdekében, és emiatt az egyéb civil munka és a szolgálat Hát ezt mindenképpen kell csinálni, gondoltam. Az Úrért. Ezért nagyon sok időt elvettem a családtól. Nagyon nehéz volt belátnom, de be kellett látnom. És a feleségem nagyon sok könnye kellett ahhoz, hogy láthassam. És az Úr Jézus megmutatta, hogy én elsősorban erre hívtalak, hogy feleséged mellett férj legyél, gyerekeid mellett és fölött apa legyél, és aztán muzsikáljál. Különben hamis lesz minden hang. Ma, tekintve, hogy lényegében hitoktatok is, ahol élünk, de nem túl nagy óraszámban, tehát lényegében ez a szolgálat az, ami a családunkat is fenntartja és eltartja, de még így sem mondhatom azt, hogy az összes kaptár nyári rendezvényre el fogok jönni, és hogy jövőre rá fogok érni, mert hogyha a családunk ritmusa úgy kívánja, akkor Csaba, jövőre nem jövök el. Jó, meghivattam magam, mi? De te tetted fel ezt a kérdést, úgyhogy kölcsönkenyér visszajár. Na, kérdezzetek még! Nem értettem a végét, hogy találkoztunk? Igen. Igen. Volt mindenféle kapcsolatom, de amikor találkoztunk, akkor már éppen abban a fázisban voltam, hogy itt most már nincs kecmec, addig olyan kapcsolatban nem fogunk bele, nem akarok belemenni, amiről nem látom, hogy ennek van a házasság szempontjából is jövője. Tehát, hogy az a lány, fú, ez elég durva mi, de hogy az a lány, az képes lenne a feleségem is lenni, vagy én el tudom, vagy tudom őt úgy látni, és látni benne azt, hogy ő a feleségem is lehetne. Nagymarosi találkozó, az megvan? Nagymarosi találkozón énekeltünk, és ahogy így énekeltünk a mise utáni részben, egyébként idén lesz 50 éves a nagymarosi találkozó, és megint fogunk énekelni, és hívunk benneteket is, hogy gyertek el október 5-én. Na, egy ilyen találkozón, egy tavaszin énekeltem, és egyszer csak így a közönségben megláttam egy gyönyörű szempárt, az övét, és hát alig vártam, hogy vége legyen a koncertnek. A tesóm azt mondta, hogy elrontottam az akkordokat is, meg minden. De hogy én azt mondtam, hogy hát én még ilyen szépet nem láttam, és mint Mózes az égő csipkebokornál. És ezt meg kell néznem közelről. És ledobtam a gitáromat, és mentem oda, és úgy próbáltam megkeresni a tömegben, és bemutatkoztam neki, hogy hello, Gável András vagyok. Miről annyit mondott, hogy Gabi. Mire én mondtam, hogy a teljes nevemet mondta, erre ő is elmondta a teljes nevét. És utána hát azt is tudtam, hogy honnan, nagyjából honnan jött, ott a Nagymaroshoz közeli településről. Akkor kikerestem, telefonkönyv, ismerősök, nem tudom, segítség, és akkor fölhívtam. Hát riktig nem azt a családot hívtam fel először, meg kettő. De nem baj, legalább a bemelegítés megvolt. És akkor fölhívtam őt, és akkor beszélgettünk, és próbáltam elhívni egy komoly zenei koncertre. Azt hiszem, komoly zeneire. És akkor mondtad, hogy hát nekem egy barátom van, és hogy... És mondtam, hogy oké. Persze, hogy ne. Hát akkor hello, szia. És így letettem a telefont, de közben lehet, hogy eltelt már egy hét, és én akkor Krakkóban voltam, ösztöndíjjal lengyel szakos voltam, és ott Szent Faustina sírjánál, Krakkóban, az Irgalmasság szentélyében írtam a szakdolgozatomat éppen, és mivel annyira bejáratos voltam, ezért a nővéreknél még az ima szándékot is bevették, hogy és akkor elkezdtek imádkozni Andrásért és Gabrielláért. Tehát így. Nem apróztam el ezt a dolgot. Akkor utána megtudtam, hogy ez szóval elment ez a villamos, és utána én még hónapokon át azt hallgattam ott az Irgalmasság szentélyben, hogy la Gabrielu id la Andrásá. biztos egy másik. És akkor elment a nyár, és jött az ősz, és a Lánchídnál volt egy, az Alfa Szövetség tartott valami életvédő alkalmat, és a végén minket hívtak koncertre. Énekeltünk, és ahogy énekelünk, így a szürkületben alig volt a színpad is kivilágítva, mert csórok, és de még így is észrevettem egy gyönyörű szempárt a közönségben, aki tehát így megragadott, és azt mondta, hogy ah, én még ilyen szépet nem láttam. Ezért még kapsz ezért a kérdésért. És akkor mondtam, hogy hát akkor szó szerint eldobtam a gitáromat, és akkor a közelébe jutottam ennek az ismeretlen hölgynek, mint az Emmauszi tanítványok Jézussal, úgy voltam pont becsó. És mondtam a nevemet, hogy hello, szia, Gável András vagyok. Mire ő mondta, hogy Gabi. És ott esett le a tantusz, és égtem, és megnyílt a föld alattam, és remegtem, és minden bajom volt, és egy héttel később volt akkor is az őszi nagymarosi találkozó, és mondtam, hogy és akkor lehet, hogy találkozunk, vagy nem, mész a nagymarosi találkozóra? Igen, oké, szia. És az az égés. És akkor így az volt bennem, hogy hát így, ezt nem lehet így hagyni, hát hogy őrültem, bunkó vagy. Na jó, hát egyszer láttam életemben, nem? Na mindegy. És jött a nagymarosi találkozó, jött a szünet, látom, ott ül, oda megyek hozzá azzal a szándékkal, hogy majd én mondom, hogy bocs, hogy ekkora bunkó voltam, hogy így újra bemutatkoztam, szóval az egész miatt így bocs. És akkor mentem ezzel a szándékkal, és mondtam is neki, hogy figyelj, ne haragudj, hogy múlt héten nem ismertelek meg. Mire ő? Nem ismertél meg? Tehát az önégetésnek a tökéletes példája voltam. És láttam, hogy szomorú volt. És mondtam, hogy de most akkor miért vagy szomorú? És akkor mondta, hogy hát szakítottam a barátommal. Jaj, de sajnálom! És akkor sokat nem vártam, következő kérdés. És akkor már tudunk találkozni? Mire ő azt mondta, hogy igen. Úgyhogy másnap találkoztunk is. Ez a randink, az első randink, úgy emlékszel ugye vissza, drágám, hogy egy vizsga, egy teszt volt. Tehát mindenféle kérdésekkel bombáztam, levizsgáztattam őt, szegényt. Mindenféle hülyeség, meg elmélet, meg minden jött az én részemről. De átment a szűrőmön, és emlékszem, kaptam egy ilyen EU feliratú tallért is, biztos ez volt a díjam, és ez ilyen csoki tallér volt. És aztán így elkezdődött ez a mi kapcsolatunk, és csak hadd mondjam el, most ez volt az égő része. Utána egy hétre rá elmentem abba a templomba, ahova ő járt, és beléptem, és láttam, hogy a főoltárnál, ugye én András vagyok, Szent András szobra. Tehát Szent Andrásra ő volt a patronusa ennek a templomnak. Azt tudnotok kell, hogy a nyár folyamán Bér Miklós püspök engem elvitt Częstochowába, mert volt egy közép-európai találkozó, egy kis kitérő sztori, figyeljetek, azért vitt el, hogy fordítsak neki. És elvitt, és mondta, hogy figyelj, mi lenne, hogyha én a közép-európai püspökök előtt lengyelül szólnék. Mondom, jó, írja le püspök atya. Leírta a kis mondandóját, lefordítottam, takarítónő átnézte, és már a hotelben. És akkor jött a nagymise után, nagy ebédlő, puccos püspökök mindenhol, puccos sofőrök és tolmácsok a kis asztalnál, én is. És egyik püspök föláll, beszél, leül, taps. Másik föláll, leül, taps. Föláll a magyar püspök, és elkezdi, hogy Csencs Bózse, lengyelül fog beszélni a magyar püspök, taps, nagyon nagy taps, majd pedig innentől kezdve lengyelnek hangzó. de nem lengyel szavakat kimondó beszéd következett. A végén egy nagyon kínos taps. Én süllyedtem, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon így valahol itt lehettem, az orrom már az asztal alatt volt, így a szemem még kilátszott. Megyünk vissza a szállodába, kérdezem Bermiklós püspököt, hát püspök atya, mi történt? Mi volt? Azt mondta, hogy Andriskám, itt felejtettem a szállodában az olvasó szemüvegemet. Úgyhogy azóta találkozunk Miklós püspökkel, akkor mindig Csöncs Bózse, ez egy ilyen, belénk égett ez az élmény. De hogy ott és akkor ugye mondták nekem, hogy ezen a helyen, Częstochowában, ott a Fekete Madonna kép előtt imádkozni lehet a jövendőbelidért. És hogy ott ez milyen jó dolog. És akkor én ott imádkoztam a jövendőbelimért, nem tudom kiért, de hogy most már nagyon jó lenne megtalálnom. És lépek be, visszatérek az eredeti sztoriba, lépek be a templomba, Szent András, nézek a jobboldali mellékoltár képre. Ekkora Fekete Madonna! És ugye emlékeztek, hogy az irgalmasság szentélyben ugye Jézuson bízom, mert Jézus fem tobie kép megvan, Jézus Darth Vader sugárzó fénykard. És viccelek, ennek nagyon-nagyon mély jelentősége van az én életemben is. Csak nem szeretem ezt a képet, mert csúnya. Mert Jézus ennél sokkal szebb, és még Szent Faustina is egyébként ezt mondja Jézusnak a naplójában, hogy Jézus, te nem ilyen vagy, te sokkal szebb vagy. És azt mondja neki Jézus, hogy ne ezzel törődjél, hanem az üzenettel, amit meg akartam festetni a világnak. Jó, ennyit a képről. És nézek körbe, mondom, Częstochowában imádkoztam a jövendőbelimért. Szent András templomban vagyok. Most már csak az hiányzik, hogy valahol itt legyen az irgalmas Jézus kép. És így néztem félve. Tudod, mint a 104 pont, ez pont ilyen sztori, hogy itt vagy velem, Jézus. Nézek jobbra, balra, föl a karzatra. Ne, nincs. Jó van, normális vagy, bandi. És így vége lett a misének. Így jön az atya, köszönt engem. Juhú, juhí, itt vagy, ott vagyok. Igen, itt vagyok, ott vagyok. Bezárták a sekrestyét, és bezárta már a templomajtót. Már csak sekrestye felé lehetett kimenni. Lépünk be a sekrestyébe. És egy jó nagy, irgalmas Jézus kép mosolyog rám a Darth Vader-es kardokkal, fénykarddal. Ő győzött, és tényleg ő győzött. És akkor hát végül is ez lett az esküvői jelmondatunk is, hogy bízom benned és benne. Tehát ez a Jézus bízom benned alapján. Hát minket valahogy így összefércelt az Úr, de ez a kezdet. És aztán jön az, hogy felelünk egymásért. Nagyon sokan nagyon szépen elindulnak a házasságukban. Egészen szűk baráti körünkben is viszont hullanak szét a házasságok. Miért van ez? Azért, mert kell az a közös alap, amit csak és egyedül Jézus lehet. Csak is az ő igéje. És ezt az én feleségem előbb találta meg. De olyan jó feleség, hogy ő jobban akart ragaszkodni Jézushoz. És ez az ő ragaszkodása kérdőjeleket tett fel az én életemben, és én is végül beadtam a derekamat. Elvesztettem a fejemet. Keresztelő János vértanúságának az ünnepe van ma. Ő is elvesztette a fejét Jézusért. Én is valahogy így vesztettem el. Először a feleségemért, aztán Jézusért, kétszer vágták le. És csak ezt tudom mondani neked, hogyha nem Jézusra, az ő élő, a vele való élő kapcsolatra alapozol, akkor el fogunk úszni. Ha nem vele vagy egységben, el fogsz úszni, és még 8 gyereknél is simán tönkre fogsz menni. Csak Jézus, csak Jézussal megy. Jó?
Ez a válaszom.
Hát most nagyon remélem már, hogy a lengyel hővérek még tolják, igen. Nincs. Nem. Azóta utána voltunk már a családdal, és... és én voltam a lengyel tudós, és akkor volt valami útelágazódás, és akkor mondták, hogy szállj már ki, kérdezd meg, hát te tudsz lengyelül. És akkor megkérdeztem, mondtak nekem sok mindent, és visszaszálltam rezzene istelen arccal, és kérdezték, hogy na, és mit mondod? Nem tudom. Úgyhogy azt hiszem, hogy az úr a lengyel szakot és az olasz szakot is arra használta föl leginkább, hogy megmutassa az ő szeretetét az én életemben. Azért nem vagyok tök hülye se lengyelből, se olaszból, de nem ez. Azt eddig még nem kellett ezzel igazából mit kezdenem. Befejező dal következik. Jó, ami belétek szorult, nesztek, volt alkalom arra, hogy kérdezzetek, nem kérdeztétek. Az Úrral való egység imáját fogom elénekelni, szerintem talán ismeritek. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon. Hogy az egység kialakulhasson. Nagyon szeretem ezt az imát. Amikor régebben hallottam, nem szerettem, mert olyan könyvben van benne, ugye Erzsébet asszonynak a könyvében, amin szintén egy olyan kép van az elején, Mária kép, ami nem szép. Mária ennél sokkal csinibb. Mária sokkal inkább Jézusra mutat. Ezek a művészek, lehet, hogy én is a dalokkal elrontjuk bizonyos szempontból, de igazából nem ez a célunk. Az a célom, és ma este ezt kérem tőled, mennyei atya, hálát adva ezért az estért. Köszönöm, hogy ennyien itt lehettünk veled egységben, veled a te jelenlétedben, a te szeretetedben. Arra kérlek, mennyei atya, és hálát adok is azért, hogy itt vannak ezek a fiatalok, és arra kérlek, hogy ők megtalálják a nyitott szívüket, hogy igen tudjanak mondani a te tökéletes szeretet tervedre, amiben nincsen mismásolás, hanem csak tisztaság van, és igazság, és szentség, hogy ebben az igen mondásukban, ebben a rád hagyatkozásukban téged tudjanak dicsőíteni, hogy eközben teljesen veled tudjanak egyesülni, Jézus, és hogy teljes mértékben a Szentlélek pecsételje őket, az ő szívüket le, egyedül te neked, Szent Háromság, egy Isten. Amen.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon. Bent érezzem, elmén gondolata egy legyen, együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához, galumért. Ámen. 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 Imádott lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Ámen. 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 Ámen.
Együtt ámen.
Ámen. Ámen.